Idén nyáról lép életbe az Európai Uniós bértranszparencia kötelezettség. A szabályozás a nemek közötti bérszakadék csökkentését és a bérdiszkrimináció felszámolását célozza. Egy szakmai felmérés szerint azonban a hazai cégek jelentős része nincs felkészülve a szabályozás alkalmazására. A Magyar Munkaerőkölcsönzők Országos Szövetségének kommunikációs alelnökével Dénes Rajmonddal Péri Nagykata beszélgetett.
Valójában ez a szabályozás képes-e, tudja-e majd például a nemek közötti bérszakadék csökkentését, vagy a bérdiszkrimináció felszámolását elősegíteni? Aztán megnézzük, hogy konkrétan milyen teendői is vannak egy-egy cégnek ezzel kapcsolatban. Ön hogy látja mindezt?
Én úgy látom, hogy 2006 óta létezik az uniós irányelv és alkalmazása bevezetése került a magyar jogrendbe, ez az ekvivalencia elve. Ez az egyenlő bánásmód elve, tehát azonos munkáért azonos bért, béren kívüli juttatást kell adni. Ennek is kellett egy idő, hogy bekerüljön a gyakorlatba, a köztudatba, de értelemszerűen természetesen a fekete foglalkoztatók, hogy a szürke gazdaságban foglalkoztatók eddig se tartották be, ezek után se fogják, és ez vonatkozik a bértranszparenciára is. Ugye a jogszabály, az uniós irányelv azt írja el, hogy ez 2026. június 7-től hatályba lép, és nyilván az lenne a cél, hogy előtte legyen egy jogszabály, legyen egy jogszabályi értelmezés, ami tartalmazza nyilván azt, hogy a munkavállaló, aki ilyen joghátrányba részesült, milyen jelentési vagy milyen lehetősége van, hova tudja ezt jelenteni, és adott esetben milyen kártérítésre jogosult, és természetesen a munkáltatók fele is, hogy milyen szankcionálása van, vagy mennyi határidőt kap arra vonatkozóan, hogy ezt megszüntesse. De nagyon jól látja, és teljesen igaza van, hogy a HR osztályoknak a nagy része még kivár, várja a jogszabályt, és nagyon sok esetben a kisebb és inkább a közepesebb méretű cégeket éri ez felkészületlenül és váratlanul, mert hogy nincs igazából megfelelő média visszhangja, és nincs igazából olyan gyakorlat, amiben bele tudnak kapaszkodni, vagy olyan szakmai háttér, amire tudnak támaszkodni.
Én azt gondolom, hogy ez az egész jogszabály akkor lesz igazán hatásos, hogyha valóban felszínre hozza a valódi bérkülönbségeket, de vajon alkalmas-e rá? Hiszen arról nincsen szó, hogy mondjuk én személy szerint, vagy akár ön személy szerint megtudja azt, hogy az azonos munkakörben lévő kollégája pontosan mennyit keres. Tehát itt valószínűleg inkább csak bérsávokról lehet szó.
Ugye a jogszabály azt mondja egyébként, hogy ha életbe lép Magyarországon, ha nem, egyébként a munkavállaló az uniós irányelvre fog tudni majd támaszkodni. Ennek az a lényege, hogy kötelező lesz a cégeknél a fizetési sávoknak ugye a kommunikálása, egyrészt az interjú folyamat előtt, vagy akár már a hirdetésben. Az a tapasztalatunk egyébként, hogy a hirdetésben megjelöljük, akkor eleve több mint 30%-kal több jelölt jelentkezik rá, és egyébként a felmondásoknak az arányában is sokkal kevesebb az, aki mondjuk a bérszint miatt mond fel. Tehát ezt érdemes már most is alkalmazni, ettől a bértranszparenciás irányelvtől teljesen függetlenül. A bérszinteknek objektívaknak kell lennie, tehát ugye indokolhatóaknak kell lennie a munkáltatónál. Itt jön az irányelv, ugye jogszabály tulajdonképpen, ami majd ezt elő fogja írni, hogy bizonyos létszám felett a nemek közötti bérkülönbségről riportolni is kell. Ezt ugye sávosan határozták meg, 250 fő feletti cégeknél már ez 2026 június 7-től, akkor kéne ugye ennek a jogszabálynak életbe lépnie, vagy irányelvnek, és előtte már kellene, hogy jogszabályt lássunk. 27-től a 150 feletti munkáltatókra, és 31-től pedig a 100 fő feletti munkavállalókra. De itt tulajdonképpen ennek az egésznek a célja egy objektív, átlátható bérezési kultúrának a kialakítása. És ebből egyébként a munkáltatók csak nyerhetnek. Tehát a munkavállaló részéről is egy bizalmat, sokkal alacsonyabb fluktuációt fog jelenteni, és a munkáltatóknak is, hogyha egy transzparens, egy átlátható, következetes bérstruktúrája van, akkor megszűnnek ezek az egyéni béralkuk. Az egyéni béralkuk azért jellemzően inkább a KKV szektorban vagy a kisebb cégeknél vannak, és nagyon határozottan egyébként a munkaerőpiac szabályozata. Most gondoljon bele, hogy dolgozik egy munkáltatónál, mondjuk egy cégnél, valaki már 10 éve, 15 éve elégedett, nagyon jól érzi magát, egy bérezési struktúrában van. 10-15 év alatt nagyon sokat változott a világ, a munkabér, a munkaerőpiac elszabadult, és hát ennél sokkal jobban elszabadultak természetesen az árak is, és a megélhetési lehetőségek. A munkaerőpiacon elkezd hirdetni, egy új munkatársat kell felvenni, a régi mondjuk nyugdíjba ment, és bérigény megjelölési kéri. Ugye ezek ugye a bruttó bérekre vonatkoznak, ugye a bértranszparencia is, ez nem fontos hangsúlyozni, nem a nettó bére, hiszen ott egy csomó adójóváírási vagy adókedvezmény lehetőség van. A bruttó bérbesorolás a béren kívüli juttatásokra vonatkozik, és az új kollégát már a bérigénye alapján egy sokkal magasabb, vagy akár 10-15 vagy 20%-os bérkülönbséggel lévő magasabb bérrel fogja tudni felvenni, mert egyébként a munkaerőpiacon nem talál olyan munkatársat, aki mondjuk a jellegi bérbesorolásának megfelelően kapja. És ez egy belső bérfeszültséget is okozhat, hiszen a régi kolléga, aki már 10-15 éve dolgozik, megbecsült munkatárs, mi alapján keresne kevesebbet, mint egy új munkatárs, akár próbaidő el, vagy próbaidő után. Bele kell nyúlni, akkor a bérstruktúrájába át kell alakítani. Tehát ez egy nem egy egyszerű, egy elég kényszerpálya, miután ez már tavaly azért a médiában hallható volt, látható volt, olvasható volt. Akik már szerettek volna felkészülni, vagy az első lépéseket megtenni, azok már a 2026-as béremelésnél már igyekeztek a bérezési struktúrájukat ennek megfelelően kialakítani.
Tehát, hogyha jól értem, aki sok olyan munkaerővel dolgozik, vagy munkaerőt foglalkoztat, akik régóta ott vannak, azoknak adott esetben ez egy jelentős bérköltség növekedést is jelenthet.
Nagyon fontos, hogy objektív, ugye, tehát nem szubjektív, ugye, hogy kinek mennyit szeretnék adni ki a főnöknek az ismerőse, barátja, meg haver, akivel együtt járunk sörözni, hanem teljesen objektív módon, ha nem volt ez a bérstruktúra megfelelően kialakítva, annak igenis ez komoly költségeket jelenthet ennek az átalakítása.
Eddig arról beszéltünk, hogy ez alapvetően a HR-esek feladata, de közben kiderül, hogy azért az egész vállalati kultúrát is érinti.
Teljes mértékben. Én amikor tárgyaltam erről egyébként vezetőkkel, ott volt az ügyvezető, a pénzügyi vezető, a human erőforrás osztály vezetője is, tehát mindenki ezt a cégeknél, főleg a közepese vagy nagyon méretű cégeknél stratégiai szinten kell kezelni, és nem lehet az, hogy ezt egyedül a human erőforrás osztály oldja meg, hiszen pénzparipa fegyver kell hozzá, leginkább idő, szaktudás, hogy ebben foglalkozzanak, kellene egy jogszabályi értelmezés, hozzá egy szankcionális lista, hogy tudják a munkavállalók is, meg tudják a munkáltatók is, hogy mivel játszanak, és hogyha jogsértést követnek el, adnak mi a következménye, és ennek megfelelően kell tulajdonképpen felkészülni, és komolyan venni ezt az egészet. Nyilván nagy csodákat ne várjunk el. Tehát az nem azt jelenti, hogy ez most 2026. június 7-től életbe lép, és minden megváltozik, mindenki kap 10-20-30%-os fizetésemelést, és akkor mindenki tudni fogja, hogy a mellette ülő mennyit keres. Tehát itt az nagyon fontos, hogy ez a jogszabály azt teszi lehetővé, és azt írja elő, hogy azonos munkakörben, azonos szaktudással rendelkező munkatársnak a bérezési struktúrájáról én tájékoztatást kérhetek a UN erőforrás osztályról, és nekik kötelező megadni, hogy abban a munkakörben mondjuk milyen objektív értékelési szempontok alapján kerül mondjuk abba a bérsávba a különböző kollégáknak a munkabére meghatározása, de az nem azt jelenti, hogy kis Istvánként megtudhatom, hogy mellettem ülő nagy Júlcsinak mennyi a bére, mennyi a pénzügyi vezetőnek a bére, a HR igazgatónak a bére, meg az ügyvezetőnek a bére.
De ha jól sejtem, attól függetlenül, hogy a konkrétumokat nem fogom tudni, ez még mindig nagy segítség, vagy támpont mondjuk a számomra, vagy a munkavállaló számára.
Természetesen, és nyilvánvalóan ennek hitelesnek kell lenni, objektívnek kell lenni, hitelesnek kell lenni, és nagyon fontos az, hogy meg kell, hogy tulajdonképpen állja a helyét. Tehát ez nem azt jelenti, hogy akkor 10 ilyen érdeklődő, 10 azonos munkakörben dolgozónak 10 választ kell adnom. Tehát ennek is ugye transzparensnek kell lennie, objektívnek kell lennie, és nyilván, hogyha egy dolgozó tovább megy, tovább viszi ezt, tehát amikor megjelent a 2006-ban az ekvivalencia elve, akkor nagyon sok dolgozó élt abban, hogy már pedig ő nem azonos bért kap, nem azonos béren kívül juttatást abban a munkakörben, pedig ugyanazt csinálja, és az esetek mondjuk 95%-ában kiderült, hogy nem azonos műszakban dolgozik, az egyiknek egy gyereke van, a másiknak 3, az egyik szabadságon volt, a másik betegállományon, tehát teljes mértékben megalapozatlan, mert nem lehet ebből kiindulni. Egyébként az ő általa vélt jogsérelem, de bizonyos esetekben valóban így volt, hogy nem volt átlátható, nem volt transzparens, és itt azért elsősorban az uniós jogszabály a nemek közötti bérkülönbségre fókuszál, és ennek a jelentési kötelezettsége van, ennek a transzparensét ételére, hiszen ha megnézzük azért az uniós országban, ahol bevezették, ott közeledtek a nemek közötti, nyilván elsősorban a hölgy dolgozók, női dolgozóknak a bére, bérstruktúrájával lemaradva a férfi munkaerőhöz képest, de azért ezt nagyon nehéz egyébként egy statisztikai alapon összehasonlítani, mert ha belegondolunk, mindannyian tudjuk mondjuk, hogy egy katonai, egy rendőri pályát jellemzően a férfiak látnak el, ez nem azt jelenti, hogy női munkaerő nincs ebbe a pályába, és a szociális, a közalkalmazotti jogviszonyban, egy kórházban lévő vagy szociális területeken dolgozók meg jellemzően inkább hölgyek. És annak függvényében, hogy milyen milyen a munkaköröknek az összetettsége meg az aránya, ennek megfelelően ugye változik a bérarány is, tehát hiába azt mondjuk, hogy mondjuk 17%-os nemek közötti bérkülönbség arány van Magyarországon, és a fehér galérosok körében, tehát a szellemi dolgozók körében ez akár 20-25% is lehet. Ezt nem lehet így kimondani, hogy ez azért van, mert egy férfi munkaerő 17-25%-kal többet keres. Tehát ez egy átlagos statisztikai eredmény, de egyértelműen uniós kutatások mutatják, hogy igenis a férfi munkaerőnél magasabb bérezés van jelen pillanatban is, és ezen szeretnének változtatni.
Dénes Rajmundot hallották, a Magyar Munkaerők Kölcsönzői Szövetségének a kommunikációs alelnökét. 8 óra 51 perc van, 9 perc múlva 9 óra. Akkor jövünk a legfrissebb hírekkel. A 9 órai hír összefoglalót követően először az ingatlanpiacról lesz szó, aztán tőzsdenyitás Rigó Gáborral, a Granit alapkezelő portfólió menedzserével.